több, mint klasszikus. 22 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. World Percussion Group, Anyegin koncertszerűen, Liszt Krisztus és Jonas Kaufmann, ezek mai főbb témáink. De ismét gyászhírrel, sőt gyászhírekkel kell kezdenünk műsorunkat. Április 25-én szombaton, életének 92. évében elhunyt Földes Imre Erkel Díjas zenetörténész. Legendás, igen népszerű tanáregyéniség, az ismeretterjesztés virtuóza volt. Május 3-án a régi zenei kalandozások keretében Földes Imrére az utolsó vele készített interjúval emlékezünk majd. És elhunyt Sebő Ferenc 79 évesen. Kossuth Díjas énekes, tekerülantos dalszerző, népzenekutató, a Táncház mozgalom egyik elindítója és a Sebő együttes vezetője volt. Emellett nagyhatású pedagógus és a Bartók Rádió népzene című műsorának megbecsült munkatársa. Emlékére május 1-én felidézzük az Arckép azon adását, amelynek Sebő Ferenc volt a vendége. Most egy kis zene következik vele a Sebő együttessel, Hallod a te sötét árnyék, Orbán Otto versére készült ez a Sebő kompozíció.
Hallod-e te sötét árnyék, ember vagy-e, vagy csak árnykék? Nem vagyok én sötét árnyék, sem ember, sem puszta árnykék. Égi boltban kabát vagyok, rézgombjaim a csillagok. Égi boltban kabát vagyok, rézgombjaim a csillagok. Ha te vagy az ég kabátja, én vagyok az, aki váltja. Én vagyok az, aki vakon bámulok ki az ablakon. Hívlak Isten, nyújtsd a karot, mikor szemem eltakarod. Hívlak, ha vagy, nyújtsd a karot, legyen úgy, ahogy akarod. Meg nekem adom tetőt a temetőt, adom tetőn a temetőt, adj odáig menni erőt, hadd készítsek ott heverőt, hadd feküdjem le a sárba, hadd feküdjem le a sárba, ahogy kulcs talál a zárba, búcsúznék már, de nem könnyű. Szakadt szememből a könnyű, ősszakállal menj dörögve, gyöngyöt szór az ég a rögre, szakad az eső a földre, fehér szemfedővel földbe, szakad az eső a földre, belemosódom a ködbe.
Zeneakadémia Solti Terem, World Percussion Group. Érdekes együttes, 10 mű szólalt meg ezen a koncerten, és ha jól számolom, akkor 20 előadó. Hát nem fogjuk felsorolni a 10 művet, és nem fogjuk felsorolni a 20 előadót. Mit érdemes kiemelni, kérdezem Molnár Szabolcsot.
Egy nagyon érdekes projekt alapon működő zenei vállalkozást láthattunk a Solti Teremben. Tim Palmer, Angliában élő ütőhangszeres művésznek a ötlete volt 10 évvel ezelőtt, hogy fiatal vagy kevésbé fiatal ütőhangszeres ütőhangszeresekből összeállít minden évadban egy együttest, ezek az ütőhangszeresek egyébként pályázat útján hangfelvételt, videófelvételt küldenek magukról, ezek közül választ ki általában 15-20 ütőhangszeres művészt, a kommunikáció az végig online zajlik, ez alatt az idő alatt, amíg a jelentkezések befutnak és megszületik a következő projektnek az összeállítása, megbeszélik, hogy milyen műveket játszanának, mindenki hozza a saját kultúrája, a saját tanulmányaiból adódó kedvenc műveket, és ebből kialakul aztán egy, ebben az esetben egy 10 darabból álló, mondjuk az, hogy lejátszási lista, és ami különösen érdekes, hogy ezek a pályázók, ezek megérkeznek Angliába, és 3 nap próbával össze is rakják azt a projektet, amivel aztán elindulnak turnéra. Ezt onnan lehet tudni, hogy Tim Palmer jelen volt ezen a koncerten, és az egyes műsorszámok között ő erről nagyon részletesen beszélt, és Janca Dániel pedig tolmácsolta a szavait, aki 2 évvel ezelőtt, 2024-ben Magyarország részéről részt vett egy ilyen World Percussion Group projektben. És itt tulajdonképpen ez a 3 nap alatt hozzák össze a produkciót, ez tulajdonképpen megdöbbentő, hogy ezek szerint annyira elő van készítve, annyira mindenki tudja a dolgát, mire megérkezik Angliába, hogy tulajdonképpen az összejátszás az már gyorsan megy. És az, hogy honnan jönnek, ez nagyon érdekes.
Hát ez egy kerozinfüggő.
Ez egy nagyon kerozinfüggő, pontosan ez egy nagyon kerozinfüggő projekt, hogy nem fogjuk most felolvasni ennek a 20 közreműködőnek a nevét. Részben azért, mert van köztük kosztarikai, van köztük argentin, van köztük pekingi, hongkongi, van köztük belső mongóliai, ausztrál, angol, amerikai, tehát hogy tényleg ez a world kifejezés a projektben, ezt tényleg szó szerint kell érteni. Azt gondolom, hogy nem is maradt ki idén, talán Afrika maradt ki kontinensként ebből a projektből, és az ember azt gondolná, hogy egy ilyen összeállítású együttes egyébként nagyon sok olyan hangszert fog megszólaltatni, ami annak a régiónak, annak a földrésznek, vagy annak a tradicionális ütőhangszeres kultúrának a része. De ez nem így van. A hangszerek legalább 80%-a a nyugat-európai kortárs zenében leggyakrabban használt ütőhangszer szerekből áll, és a szólótól egészen a 10 fős ensemble-ig mindenféle kombinációban játszanak műveket. Említetted, hogy a Solti teremben volt a hangverseny, az már önmagában egy logisztikai csoda, hogy a rövid 2-3 perces konferenciák ideje alatt át tudtak állni mondjuk egy trió formációból egy 10-tagú formációvá. Tehát, hogy nagyon zökkenőmentesen bonyolították le ezt a hangversenyt. A művek többsége az ilyen showpiece jellegű mű volt, tehát, hogy nagyon látványos, nagyon jól fogyasztható, el tudom képzelni a Zen Akadémia Solti termében, de el tudom képzelni Las Vegasban is egy nagy revű vagy nagy varieté keretében. Ugyanakkor meg voltak kifejezetten konceptuális kompozíciók, például Thierry de Maytől elhangzott egy olyan ütőhangszeres darab, amiben nem kellett ütőhangszerekkel játszani, hanem, ha jól emlékszem, 6 művész ilyen egészen világos, ilyen zöldes-fehér árnyalatú kesztyűben följöttek a színpadra, kaptak egy erős UV-megvilágítást, és csak a fehér kesztyűk látszottak a sötétben, és tulajdonképpen a mozgásból állt össze egy ritmusjáték. Tehát voltak ilyen jellegű darabok is.
Volt annak hangja is?
Annak nem volt hangja.
Tehát ez érdekes
azért. Igen, maximum annyi hangja volt, amit a levegőben, amikor az embernek a kezét kicsikét gyorsabban megmozdítja. Tehát, hogy ez egy kifejezetten egy konceptuális mű volt, de voltak olyan darabok is, hogy mondok egy példát, Schubert erkőnigét, rémkirályát marimba átiratban játszotta Nathan Juarez, ő is írta át, de hát a megdöbbentő nem az volt, hogy ezt ő marimba játszotta, hanem miután lement a zongora előjáték marimba változata, utána ő ezt énekelte. Tehát, hogy saját magát kísérte marimbán, egy dél-amerikai fiú, és egész jó német kiejtéssel. Nyilván nem Dietrich Fischer Dieskau felvételeit fogjuk most elrakni a fiókba, és mostantól kezdve vele hallgatjuk, de az egésznek volt egy ilyen cirkuszi mutatvány jellege, most a szónak a bizonyos értelemben a nemes értelmében, tehát hogy tényleg az ember megsüvegeli az ilyen jellegű produkciót. A legvégén pedig 10 eljátszották Vitor Lutoslavski Paganini témára írt variáció sorozatát, eredetileg egy zongoramű, egész jó pofa ügyes átiratban, és hát az valóban egy showpiece volt, tehát hogy tényleg talán még koreográfiája is volt annak, ahogy az ütő hangszeresek játszottak. Egy 80 perc zene nagyon üdítő volt, nem volt különösebben mély, és talán az, hogy most kicsit a revű irányába ment el Tim Palmernek a gondolkodása, az Talán annak is tudható be, hogy ez a projekt, ez éppen idén lesz 10 éves, tehát hogy az a turné, aminek a keretében most Budapestre is ellátogattak, ez egy jubileumi turné volt, és talán ennek köszönhető, hogy picit talán látványosabb volt, és kevésbé volt mély az a műsor, amit hallottunk.
Sajnos felvételünk nincs erről a koncertről. Ravel művét idézzük, Kupren sírja, tudnék átiratban ez is elhangzott ezen a koncerten. Itt most Holló Aurél átiratát hallják az Amadinda együttessel. A 22-én a Műpában volt az Anyegin koncertszerű előadása. Bóka Gábor hallgatta meg ezt az opera előadást.
Különös együttállás, hogy ahogy 2008-ban is néhány hónapon belül Fidelio és Anyegin előadásokról beszélhettünk egymás után, úgy most is egy héten belül Fidelio és Anyegin előadásokról beszélhetünk Budapesten. Igaz, akkor két operaházi felújítás követte egymást, most pedig két különböző játszóhelyen, a Fideliót az Operaházban adták elő, az Anyegin pedig a Nemzeti Filharmonikusok operabérletének koncertjeként került színre a Művészetek Palotájában. Különbség az is, hogy míg az operaházi két Fidelio produkció között nincsen semmi kontinuitás az előadókat illetően, addig a mostani kritika tárgya az Anyegin koncertszerű előadása esetében van kontinuitás az egykori, most már lassan majdnem 2 évtizeddel ezelőtti operaházi produkcióhoz képest, mégpedig több személy is megegyezik az akkori előadó gárdával. Mindenek előtt az, aki miatt elsősorban kíváncsi voltam erre a koncertre, és ő nem más, mint Kovács János, aki ezen az estén vezényelte az Anyegint. Nem szeretek nagy szavakat használni, de most nagy szavakat fogok használni. Életem egyik legnagyobb zenei élményének tartom azokat az egykori 2008-9-10 táján hallott operaházi Anyegin előadásokat, amelyeket Kovács János vezényelt. Teljesen új, legalábbis számomra új arcát mutatta meg akkor Csajkovszki partitúrájának. Nem a nagy romantikus szertelenséget, hanem a csodálatosan kimunkált, a részletgazdagságban is egységes képet mutató, a líraiságot nagyon következetesen és konzekvensen formába öntő Csajkovszkit mutatta ő fel nekünk akkor. És az az igazság, hogy az, amit visszavett egy kicsit a túláradó érzelmekből, az inkább erősítette ezeknek a hitelességét, nem pedig gyengítette. Nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy ilyen, vagy pedig másmilyen anyagin felfogással fogunk-e most találkozni. Egy másik zenekar, másik énekkar, és hát ne felejtsük el, hogy majdnem 2 évtized elteltével. Nos, amennyire megállapítható ez régi emlékeket felvétel híján felidézve, Kovács Jánosnak a felfogása alapvetően nem változott. Most sem a túláradó érzelmekre, hanem a jól formáltságra, a szépen megformáltságra, azt is mondhatnám, hogy a romantikus zenén belül a már-már klasszicista megformáltságra helyezte a hangsúlyt az Onyegin interpretálásakor. Ha különbséget lehetett felfedezni, talán abban, de ezt bizonytalanul mondom, hiszen még egyszer mondom, a múlt ködébe vész egy kicsit, amivel most összehasonlítást teszek. Szóval talán, minthogyha a tempók néhány pillanatban egy kicsit lelassultak volna, és ez egy picit visszaemlékező ízt adott az egész előadásnak. Igaz, ezt erősítették nyilvánvalóan a koncert körülmények is, meg az, hogy 2 szereplő, az Olgát éneklő Mester Viktória, illetve a Lenszkit éneklő Brickner Szabolcs is, ha nem is mindegyikük a premieren, de hát az akkori előadásoknak mindketten résztvevői voltak. Méltán léptek fel most is egyébként a szerepükben, különösen Brickner Szabolcs, akinek ugye a szerepe jóval nagyobb, terjedelmesebb, és ha szabad képzavarral élem, látványosabb, hát nagyon látványos sikert is aratott, a tapsokban, decibelekben is mérhető volt, és joggal, mert azt hiszem, hogy ő most van pályája csúcsán, különböző színpadokon, koncertpódiumokon rendre felsőfokú jelzőkkel illetjük az ő teljesítményét, és most sincsen okom rá, hogy ezzel fukarkodjak. Mester Viktória pedig azt mutatta meg nekünk, hogy Olga szerepe is szerep, attól még, hogy a 3 fő szereplőhöz képest talán egy kicsit háttérbe szorul, egyrészt a drámai megformálása cseppet sem elnagyoltabb Csajkovszki részéről, mint a többieké, másrészt pedig igenis nagyon sok érzelmet lehet megmutatni ebben is. Tatjana és Onyegin szerepét vendégművészek énekelték. Anna Sapovalova volt Tatjana. Azt kell, hogy mondjam, hogy úgy robbant be ezúttal első megszólalását követően a első rész közepén Tatjana levél jelenetével, mint amilyen sikert a legnagyobb világsztárok szoktak aratni. Itt nem volt kecmec, az a helyzet, hogy ez egy felsőfokú produkció volt. Tatjana levél jelenete nem csak azért nehéz, mert hosszú. Nem csak azért nehéz, mert nagyon sok elvárásunk van korábbi nagyszerű előadóktól, de azért is, mert ennek a megformálása a kicsit széteső, az epikus jellege miatt nagyon nehéz tud lenni. És nagyon fontos, hogy az énekesnőnek meglegyen rá a képessége, hogy egy egységes ívet, úgy zenei, mint érzelmi ívet tudjon építeni ebben a jelenetben, és azt gondolom, hogy ez Anna Sapovalovának nagyon is sikerült. Más kérdés, hogy az egész szerepnek talán nem volt olyan nagy íve, gondolok itt arra, hogy az igazi nagy megkeseredettség az utolsó felvonásban talán nem volt olyan éles és metsző, mint amit láttam másoktól, de nem biztos, hogy ez hiányosság, lehet, hogy ez mindösszesen szerepfelfogás kérdése. A 3 főszereplő közül általában az Onyegint alakító szereplőknek van a legnehezebb dolga, mert bármennyire is ő a címszereplő, Csajkovszki talán az ő szerepét formálta meg a legkevésbé érdekesen, érdekfeszítően, talán inkább azt mondanám, hogy a leginkább titokzatosan. Minden esetre Alexej Markovnál hallottam már izgalmasabb Onyegint, azt viszont nem lehet elvitatni, hogy a lírai bariton, maga a hanganyag nagyon szép, és hogy a formálás, amit hallottunk, az ez esetben is felsőfokú volt. Talán egészen egyszerűen arról van szó, hogy nem az énekes, hanem maga a szerep az, amivel nehezebben tudunk azonosulni. Szintén kiváló volt a Gremin herceget alakító Konstantin Fedotov. Színpadon talán zavarna, hogy valós életkora látványosan fiatalabb, mint a szerepé, amit megformál. Koncertszerű előadás lévén azonban ezt nem éreztem problémának. És hát kiválóak voltak a Nemzeti Énekkar közreműködő művészei, Varga Szatmár Judit, Larina asszonyként, Filipjevnaként Lehőc Andrea, különösen szeretném kiemelni, illetve Körmendi Flórián Monsieur Triquet szerepében, akit hallottunk már akár ennél nagyobb szerepekben is, de mindig és most is az a nagyon szép, karcsú, lágy tenorhang, ami nagyon szép, míves dallamformálásra képes, nos ez itt azt hiszem megint csodálatosan bebizonyosodott, hogy Körmendi Flórián ennek a birtokosa, és hallhattuk még két kisebb szerepben Labant Árpád Bencét is. A Nemzeti Filharmonikusok és a Nemzeti Énekkar nem elsősorban technikai, hanem inkább szellemi értelemben nyújtott felsőfokút ezen az estén. Apró botlásokat hallhattunk, különösen, hogy viszonylag közelültem a pódiumhoz, ezek még inkább lelepleződtek, de nem tudtak igazán elkeseríteni, elkedvetleníteni, mert az egész előadásnak a szellemisége az bizony olyan volt, hogy ez a sajnos itthon nagyon régen hallott darab megelevenedett előttünk, és nagyon kínzóvá váltak a kérdései. Kínzóvá vált azonban sajnos az a kérdés is, hogy milyen előkészítés előzte meg a produkciót technikai értelemben. Rossz volt látni, hogy ugyanazt a sokszor pontatlan fordítást, feliratozást láttuk, amit annak idején az Operaházban, egész pontosan ugyanazokkal a helyesírási hibákkal.
A levélária következik.
Oh,
Április 22. Zeneakadémia nagyterem, Liszt Krisztus. Csodálatos mű, bár egyesek azt mondják, hogy egy kicsit hosszú, de hát ez azt hiszem, hogy előadás függő. Csengeri Kristófot kérdezem, most hosszúnak érezted?
A válasz egyszerű, igen, nagyon hosszúnak éreztem, és ezt nem negatívumként mondom, hanem egyszerűen tulajdonságként. A Krisztus Liszt egyik főműve, sokak szerint talán a főműve, és ehhez képest ugye meglehetősen szomorú az a körülmény, hogy ez a mű ez nagyon ritkán szólal meg, még a magyar koncerttermekben is. Azt hiszem, hogyha volna valamilyen nagyon megbízható statisztikánk arról, hogy mely évadokban volt hallható és mikor nem, akkor most eléggé figyelemre méltó adatokhoz jutnánk, mert én például azt hiszem, hogy több évad is eltelt az elmúlt években, amikor nem volt hallható ez a kompozíció. Ugye 3 óráról beszélünk, ezt a koncertet este 7-kor kellett elkezdeni, 2 szünettel szólal meg a Krisztus, és egészen 10:30-ig tart, tehát a hosszúság az mindenképpen hozzátartozik a műnek a tulajdonságaihoz, és ahhoz a körülményhez is, amit talán úgy lehet megfogalmazni, hogy ez a mű, ez egy nagy feladat az előadók számára, és egy nagy feladat a zenehallgató számára. Tehát nagyon sokat követel, és Liszt nem enged a követelményeiből, tehát nem adja olcsón az élményt és a befogadásnak a lehetőségét a zenehallgató számára sem. Riccardo Frizza vezényelte a koncertet, a rádió művészeti együttesei közül a rádióénekar és a rádió szimfonikus zenekara működött közre. Molnár Ágnes, Gál Erika, Horváth István és Brez Gábor volt a 4 szólista, és azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogyha elmondjuk erről az előadásról, hogy sikerült megbirkóznia azzal a problémával, amit a mű felvet, nevezetesen, hogy ez nem egy elbeszélő mű, tehát például nincs tesztó, és nem is drámai, tehát nagyon kevés a drámai pillanat ebben a műben, hanem inkább egy szemlélődő, kontemplatív, meditatív tételsor, képek sora, hogyha úgy tetszik, és ez a karmesternek egy olyan feladatot ad, hogy nyilvánvalóan nem kapaszkodhat meg a drámaiságban, mert az nagyon ritkán fordul elő, tehát nem a feszültséget kell fenntartani, hanem a karakterizálás intenzitását. Ráirányítani a hallgató figyelmét a karakterek és a komponálásmódok változatosságára, és ez azt hiszem nagyszerűen sikerült ebben az előadásban, sőt az is nagyon jól sikerült, hogy a stílus rétegeknek a sokfélesége is remekül, plasztikusan megjelent a zenehallgató előtt. Ugye mire gondolunk? Például arra, hogy az első rész, abban sok a pasztorális megszólalásmód. Ez kifejezetten a fényes hangzással, a derűvel hozható összefüggésbe. Az egész művön viszont végigvonul a Gregorián hatása, amire azt szokták mondani, hogy ezt nem tudja a zenehallgató egy az egyben észrevenni, nem tud erre úgy felfigyelni, ha csak nem egy elemző hajlamú zenetudósról van szó, tehát ez a hallgató számára nem olyan egyszerűen megközelíthető, de azt mindenképpen érzékeltetheti az előadás, és érzékeltette is, hogy vannak a műnek kifejezetten fegyelmezett, aszketikus, archaikusnak is nevezhető rétegei, ez megint egy második stílus réteg, ami nagyszerűen világosan felszínre került ebben a tolmácsolásban, és van egy harmadik, a Wagner hatások, tehát sokszor tapasztalunk olyan kromatikus fogalmazásmódot, amiről nyilvánvaló, hogy azért ott van Wagnernek az inspirációja ebben a műben. Tehát valamilyen módon az intenzitásnak az egyenletessége nagyon fontos volt ebben az előadásban, fontos erény volt, és az is fontos volt, hogy meg tudta mutatni a műnek a stilális konglomerátum jelleg, tehát a sokféleséget. Hadd mondjam el, hogy a rádiókórus nagyon jól helytált, ugye itt is el kell mondani, hogy többféle megszólalásmódra volt lehetősége, és ezeket ki is használta, mert van olyan tétel a Krisztusban, ahol nagyon visszafogottan, nagyon kamara jelleggel szólal meg a kórus, orgona kísérettel, és van olyan, ahol viszont a teljes énekkari zengést meg lehet mutatni. Aztán nagyon fontosak a szólista közreműködések, egy nagyon egyenletes, egy nagyon kiegyenlített szólista gárdát sikerült összeállítani, amiből persze ki kell emelni Brecz Gábornak a baszbaritonját, mert ugye van két olyan tétel, a Nyolc boldogság és a harmadik részben a Tristis est anima mea, amely alapvetően a baszbaritonra, pontosabban a baritonra épít, és ezeket nagyszerűen tolmácsolta Brecz Gábor, tehát valamelyest azért az elmondható, hogy a négy szólistának a feladatai közül a Krisztusban a mély férfi hangnak a funkciója kiemelkedik.
Jonas Kapman volt ismét Budapesten, ugye nagy sztár és nagyon szereti a közönség, azóta a koncertjének a cím, hogy Mein Budapest. Hát kérem szépen számára Budapest, Kálmán Imre, Lehár Ferenc, de hát azért érdekes, mert itten Erkel is, a Bánkván például, és Goldmark is szerepelt a műsorban. Érdekes koncert, Cigányváró is volt. Már is László Ferenc a szó.
Nem először énekel operettet Budapesten Jonas Kaufmann, hiszen tudjuk jól, jött ide kiterjedt operett programmal már, és volt egy olyan dalestje, egy olyan komoly dalestje, amelynek az egyik ráadásaként elénekelte a Mondd meg, hogy imádom a Pesti nőket című slágert, ráadásul részben magyarul. És hogyha hihetünk annak, amit Jonas Kaufmann ezen a mostani koncerten keresetlen szavaival elmondott, akkor voltak éppen ebből a ráadásból lelkedzett az a program, és az a lemez, a Mágise Tűne című lemez, amely a monarchiának, a monarchia korszakának magyar operettjeiből, illetve magyar témájú operettjeiből, illetve magyar zeneszerzőitől válogatott össze egy lemezre valót.
Ez érdekes dolog, mert ugye az operettet nálunk hagyományosan egy idő óta illik lenézni, és én a múltkoriban hallottam a Vigözvegyet a Mettből közvetítve, és egészen elképesztően tetszett. A zene is tetszett. Ugyanakkor nem olyan régen hallottam egy, nem mondom meg, hogy melyik színház van, nem Budapesten, és hát elég siralmas volt.
Hát igen, az operett az nagyban előadó függő, az egy előadó központú műfaj, nagyon sokat tud rajta emelni egy ihletett előadó, illetve ihletett előadás, de ugyanakkor azt is fontos megemlíteni, hogy Jonas Kaufmann maga is immár elkötelezett harcosává vált, hívévé vált az operett népszerűsítésének, és ennek a lemeznek, ennek az új lemeznek a mondjuk így sajtózása során nagyon sok fontos és érdemi mondatot mond el azzal kapcsolatban, hogy ezek a zeneszerzők milyen magas színvonalon képviselték a maguk nyilvánvalóan könnyedebb művészetét. Ezt kínálta föl számunkra alapélmény gyanánt ez a Mipabeli koncert, ahol Jonas Kaufmann egyébként a svéd szopránnal Malin Biström társaságában énekelt, a Baden-Badeni Filharmonikus Zenekar kísérte őket Johan Rieder vezényletével, és ahol valóban Kálmán és Lehár slágerek sorjáztak, és minden kapcsolatban kiderült, hogy ezek nagyon jó számok, ugyanakkor az is kiderült, hogy mondjuk például a Kálmán slágerek kapcsán azért elő-elő kerül olyasmi is, amit máshogy nem lehet, mint fogalmi és nyelvi zavarként értelmezni. Rögtön mindjárt az első Kálmán szám, amit elénekelt Jonas Kaufmann, részben németül, részben magyarul, a már említett Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, amelyel kapcsolatban rögtön észlelhettük azt, hogy a német szövegben Bécsről van szó, meg a Práterről, ezzel szemben a Harsányi Zsolt által elkészített magyar szövegben a Lánchídról és Budapestről, és a feliratozón pedig néha még ennél is cifrább variánsok alakultak ki. Vagyis, hogy az operettnek lényege az, hogy nagyon alakulékony a természete, és hogyha ebben a számban megcsodáltuk, hát a Marica grófnőnek a másik számában, a Szépváros Kolozsvár kezdetű kettősben pedig még jobban rácsodálkozhatunk azon, hogy hát németben Varasdint énekelnek, nagyon kevés köze van, és igen távol fekszik Kolozsvártól. Ráadásul, amikor ehhez képest, vagy ehhez kapcsolódóan még táncra is perdül Jonas Kaufmann, akkor ő nem azt a bizonyos magyaros táncot járja, hanem azt a táncot próbálta meg felidézni számunkra, amely táncformában az a szám valójában íródott, a Simi Foxot próbálta felidézni mozdulataival, egy-két mozdulatával egyébként hitelesen Jonas Kaufmann, ami számunkra meglepő, mert mi azt szoktuk meg, hogy ilyenkor kirakjuk a csárdást, pontosabban az előadók olyan nagyon magyarosan táncolnak. Ettől függetlenül valójában a műsornak ez a magyaros jellege igen jól kidomborodott, azzal együtt is, hogy számomra az operett számokban azok voltak a legmeggyőzőbbek Jonas Kaufmann előadásában, amelyek magyar szerzőtől származtak ugyan, de nem voltak effektív módon magyarosak. Például Lehárnak a Volga dala, vagy éppenséggel Lehár Friderikájából a ifjú Goethének juttatott Ó lányka, ó lánykám, ezek csodálatosan feküdtek Jonas Kaufmannnak, és nagyon szépen bizonyított egyébként a többi számban is, ugyanakkor felmerülhetett vele kapcsolatban az, hogy amikor viccelni kell, amikor humorosnak kell lenni, akkor Jonas Kaufmann egy picit rákapcsol, egy picit erőből próbálja megoldani a humorosságot, a forszírozással, és azt tudjuk jól, mondjuk éppenséggel operett élményeink kapcsán, hogyha nagyon erőltetik, akkor nem feltétlenül válik olyan oldottá a humor. De ha már a magyaros jelleget hangsúlyoztam, akkor meg kell említeni, mint ahogy már te is utaltál rá, hogy elhangzott két opera ária is. Elhangzott a lemeznek címadó Mágise Tűne Goldmark operájából, jelzem egyébként, ez a szám lógott ki leginkább tematikailag az egész programból, és az első részt a Hazám hazám zárta a Bánkbánból, és ez igazi katartikus nagy élményt szerzett az ott lévő közönség számára, mert hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy Jonas Kaufmann egy nem magyar ajkú énekestől elvárható maximum szinten teljesítette a szöveget, vagyis hogy gyakorlatilag úgy énekelte el, minthogyha magyar lenne, persze könyveljük el azt, hogy az úgy meg a hogy fordulatokat egy nem magyar ajkú nem tudja a gyét kimondani, de még a szóhatárok, a fogalmi rendszer is rendben volt a számmal kapcsolatban. De ez mellékes volt ahhoz képest, hogy egy nagy tenor hangján a lehető legátéltebb formában hallhattuk ezt a számot, és ez nagyon erősen érvelt amellett, hogy a Hazám-Hazám valójában igenis egy nagy, mondjuk így egyetemes népszerűségre is érdemes operasláger lehetne, ha többet hallanánk másoktól. És ez sokkal fontosabb, mint az, hogy egyik-másik hangzónak a mondjuk így idiomatikus jellege az talán csorbult volt. Ha most már a másik résztvevőről, Malin Biströmről kell szót ejtenem, ő egy picit inadekvát volt sok pillanatban. Egyrészt azért, mert minthogyha az arc kifejezésének nem jutott volna tudomására, hogy operettet könnyeden szokás énekelni, nagyon komolyan, helyenként tragikus arc kifejezéssel énekelt. Másrészt az oldottság, például amikor táncolni kellett, neki sem volt a leginkább sajátja. Így amikor például elénekelte a Judittával, vagy az Ajkamról oly forró a csókot, amelyet emlékeinkben úgy őrizhetünk mondjuk Anna Netrebko előadásában, hogy a közép részben még a cipelőjét is lerúgja és betáncolja az egész pódiumot. Nos, ebben a részben Biström nagyon visszafogottan illegette magát. Nehéz is lenne besorolni, hogy a táncmozdulatok mely táncot próbálták fölidézni. Amikor egyébként keringőzni kellett, akkor úgy ő, mint Jonas Kaufmann igazán láthatóan otthonosan mozgott a keringő világában. És hogyha már a keringő felé fordítottam a szót, akkor valami hasonló mondható el a zenekarról is. Amikor a saját idiómájukban játszottak, vagyis mondjuk keringőt, vagy éppenséggel Strauss indulót, akkor nagyon együtt volt a zenekar. Amikor magyarosan a magyaros motívumokat kellett játszani, akkor érezhetően úgymond beletanultak ebbe a világba, azzal együtt is, hogy azt azért még ekkor is erészben is észlelhettük, hogy az egyébként távol-keleti első hegedűs valamilyen oknál fogva nagyon érzékenyen reagál a magyaros hangzásvilágra.
Következzék a Hazám-Hazám Jonas Kaufmannnal.
Csak gond és gyászolat, hogy szent hazám és hős nevem szeplőtlen megmarad. Most mind a kettő orvosra vár, s még itt keprenkedem. Hazám baríti a szent felér, s elvisz becsülöm. Köszönhetem arany, mezők és istvajak, és vértő lázott a köntő.
Április 25-én és 26-án a BMC-ben rendezték a második Magyar Kürtfesztivált. Ifjabb Bazsinka József Szőke Zoltánt még az esemény előtt kérdezte.
Az első és a második Magyar Kürtfesztivál között röpke 31 esztendő telt el. Milyen volt az első, illetve mi várható ezen a másodikon?
A második Magyar Kürtfesztiválnak az ötlete az a 30 éves évforduló kapcsán merült föl. Tekula Endre és a Magyar Kürtös Jövőért Egyesület ötlete volt ez. Arra gondoltunk, csinálunk egy olyan fesztivált, ami nekünk szól, ami a magyar zenei életnek, a magyar kürtös életnek szól. Szeretnénk megmozgatni mindenkit, aki egy picikét is érdekelt ebben a kis szeletkéjében a zenei életnek, a zeneiskolásoktól kezdve egészen a nyugdíjas kollégákig igyekszünk mindenkinek egy picike kis szerepet juttatni, egy kis lehetőséget adni, vagy az érdeklődésüknek megfelelő koncerttel, programmal kedveskedni. Még annyit kell hozzátegyek, hogy a kürt hangszergyártók, kiállítók, tartozékgyártók listája viszont kifejezetten nemzetközi, úgyhogy ebben a szegmensben nagyon erős nemzetközi felhozatalt tudunk biztosítani a két nap során.
Mit kaphatnak a szakmabeliek, vagy akár növendékek egy ilyen találkozón keresztül most, és mit kaphatnak az érdeklődők?
Kezdem a fiatalokkal. A Magyar Kürtös Jövőért Egyesületnek a nevében is benne van. A célja az utánpótlás nevelés, a fiatalok segítése és a szakma felé való irányítása. És ezért nagyon erős lesz a két nap során a zeneiskolásoknak szóló tájékoztató ismertető programok, és a tehetséges fiataloknak a szerepléshez való juttatása is. Itt gondolok arra, hogy a nap során lesznek bemutató tanítások, olyan elismert zeneiskolai tanárok jönnek megmutatni a módszerüket, ami hosszú évtizedek óta bizonyít, és gálakoncert lesz a zeneiskolás, zeneművészeti szakközépiskolás sikeres növendékek részvételével. Ezen kívül a profi irányba mozduló kürtös növendékeknek igyekeztünk olyan kürtösöket meghívni, akik Európa élvonalában dolgoznak különböző zenekarokban, és ők fognak mesterkurzusokat tartani. Ennyit a szakmai részről, és természetesen a kiállítók és más szakmai személyiségek félórás-órás prezentációt, előadást fognak tartani különböző mindenkit szakmát érintő témákban. Na most Tarjáné Ferenc és a Magyar Szerzők Művei. Ugye hát volt egy egész sorozat ilyen mű, ami megszületett, aztán Tarjáné bemutatta, esetleg a rádióban zé-felvételt készítettek belőle, és valahogy egy pár közülük bekerült a vérkeringésbe, játsszuk ezeket a darabokat, néhány viszont elkallódott, valahogyan most a perifériára került, és igyekeztünk amellett, hogy Tarjáné Ferencnek emléket állítunk ezzel a koncerttel, ezeket a magyar szerzőknek a műveit visszakapcsolni ismét a köztudatba. Ezek nagyon értékes művek, és feladatunknak tekintjük, hogy ezt az örökséget ápoljuk. A koncertnek bizonyos darabjai ebből a körből valók, Vannak más darabok, amik más miatt érdekesek, de ugyancsak 20. századi magyar szerzők művei, és fontosnak tartom kiemelni, hogy az ifjú zeneszerző generációból sikerült megnyernünk egy fiatalembert, aki egyébként a Bartók Konziban kürtszakon is tanul, az ő műve is el fog hangozni. Szegvári Rolandról van szó. Reméljük, hogy nagyon sokat fogunk róla hallani még a jövőben, de ő nekünk nagyon kedves házi szerzőnk, és örülünk, hogy van nekünk.
Dávid Gyula kürt versenyét hallják Tarjáni Ferenccel. Velencei találkozások. Ez volt az Orfeó zenekar és Elizabeth Scholl legutóbbi koncertjének a címe. Várgödő Anna mikrofonja előtt Szokos Augustin mondta el gondolatait.
A koncertünk műsorát úgy állítottuk össze, hogy az énekes darabok zeneszerzői közül majdnem mindenkinek lesz valamilyen fajta kapcsolata Velencével. Velence ebben az időben a 17. században egy zenei központ volt. Tulajdonképpen ekkor még nem London vagy Párizs voltak a zenének a legfőbb központjai, mint ahogy aztán majd a 18. században lesznek. Itáliába utaztak, Velencébe utaztak a zenészek, komponisták megtanulni az olasz stílust. Miért pont Velencére esett a választás? Ez többek között azért is van, mert az estünk szólistája, neki tulajdonképpen ez az egyik kutatási területe. Élete nagy részét azzal töltötte, hogy ezt a repertoárt nem csak hogy kutatta, hanem modern átírásokat is készített, tehát modern kotta kiadásokat is készített belőlük, illetve elő is adta őket. Úgyhogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a műsornak a gerincét ő állította össze, amelyhez mi hozzátettünk még hangszeres darabokat. A koncert első részében egyházi darabok, tehát az egyházi repertoárt mutatjuk be, a második részben pedig világi darabok, dalok, opera részletek, opera jelenetek. A helyzet az az, hogy igazából a kornak a zenei nyelve olyan, hogy ebben az időben már az egyházi zenébe is beférkőzött az operai stílus, tehát tulajdonképpen pont ez az időszak az, amikor az egyházzene elkezdett koncertáló olyan fajta zenei anyagokat, figurális zenei anyagokat tartalmazni, amelyek igazából a világi zenéből jöttek. Tehát ezek a zeneszerzők használják legelőször ezt a technikát. Annak ellenére, hogy nyilván minden zeneszerzőnek megvan egy sajátos zenei nyelvezete, ennek ellenére mégis lesz egy olyan egységes nyelv, ami összeköti a teljes műsort, a koncerten elhangzó műveknek a stílusát. Az Orfeó zenekarral mi elsősorban inkább 18. századi vagy későbbi zenék szoktunk játszani, szóval ez igazából mondhatjuk azt, hogy egy ilyen kalandos kitekintés egy korábbi korszaknak a hangulatába, a világába. Emiatt a közönségnek is érdekes lehet, tehát például a különleges zenék mellett igazából különleges hangszereket is fognak hallani, amelyeket nem szoktunk gyakran használni, illetve Magyarországon ritkán is hallhatóak. Érdekes most ebben a műsorban, hogy még cinkek is fel fognak hangozni. A cink az vagy olaszul cornetto, az egy 16.-17. században rendkívül népszerű hangszer volt, gyakorlatilag a hegedűvel vagy a furujával vetekedett a népszerűsége, és a diszkant változata, amit most itt a koncerten hallanak, az ugyanúgy a szóló hangszeres virtuózitásnak a képviselője volt, mint a hegedű vagy a furuja. Úgy kell elképzelni ezt a hangszert, hogy tulajdonképpen egy átmenet a fafúvós és a részfúvós hangszerek között. A hangszer neve egyébként azt is jelenti, hogy szarvacska, ezúttal a formájára, ugyanis egy furujával vagy oboával ellentétben nem egyenes a hangszertest, hanem ívelt, tehát egy ilyen szarv formájára görbül. Ugyan fából van a teste, viszont részfúvós technikával kell rajta játszani, tehát tulajdonképpen hasonlít a mai részfúvósokra a fúvókája, bár annál sokkal kisebb, és gyakran emiatt trombitások szoktak rajta játszani. Érdekes hangszer, és olyan szempontból talán még felül is múlja például a hegedűt, vagy bármilyen más hangszert, hogy a korban azt tartották róla, hogy ennek a hangszernek a hangja hasonlít a leginkább az emberi hanghoz, vagyis az énekléshez.
Rosa Müller Sonata Quinta a Tre című művét idézzük. Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Piero Cappuccilli baritonénekes életét és munkásságát idézzük fel.
Cappuccilli szkárpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember.
Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában a Dés András Quartet Decisions We Make című lemezét mutatjuk be. a Bécsben élő ütőhangszeres zeneszerző művésztársaival dallamos, táncolható grúvokat, színes zenei világot hozott létre. A különleges ütőhangszer apparátushoz trombita, zongora és elektromos gitár társul. A Dés András Kvartett új albuma kedden 22 óra 58 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra.